témánk, hogy tanuljunk meg a Bibliából minél többet, az ige tanulmányozásának a fontossága, az igék megtanulása és a tanulásnak a fontosságáról elmélkedjünk vagy beszélgessünk itt a mai délutánon. Ehhez igét a Jakab leveléből, az első fejezetből a 19-25. versig fogunk felolvasni. Kérném a gyülekezetet, hogy álljunk föl ehhez. Tehát a Jakab leveléből az első fejezet 19. versétől. Jakab 1.19-től így hangzik Isten igéje. Tanuljátok meg, tehát szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked ezekért az igékért, hálásak vagyunk neked azért, hogy gondod van ránk, foglalkozol és törődsz velünk, építed a mi lelkünket, építed a mi hitünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus az, aki elhozta nekünk a te fényedet a mennyből, aki világosságot gyújtott a mi szívünkben, és aki által élhetünk. Arra kérünk Istenünk, hogy ajándékozz meg most is minket a te áldásaiddal, hogy megértsük, hogy mi a te akaratod, hogy megtudjuk, hogy mi a terved velünk. Kérünk, hogy használd ezt az alkalmat is arra, hogy mind jobban hasonlítsunk arra a képre, amit te ki akarsz formálni belőlünk egyen-egyenként. Így kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, hadd tudjuk befogadni ezeket az igéket, ezeknek az igéknek a mondani valóját, és kérlek, hogy tedd áldását az életünkbe. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Tehát az ige olvasás, az ige tanulmányozás és az ige megtanulásának a fontossága. Miért is kell az igét olvasnunk, tanulmányoznunk, és ha csak lehet, akkor meg is tanulnunk belőle bizonyos szakaszokat. Azt olvashatjuk itt a 25. versben is, hogy Isten igéjét az valóra kell váltani. Valósággá kell tennünk. Az az ige, ami Istené, Istentől származó, ahhoz nekünk kapcsolódnunk kell olyan módon, hogy nekünk egyénenként kell a saját életünk, a saját lelkünknek a hozzáadásával Isten igéjét valósággá tenni a mi saját életünkben. Azt olvassuk ugyanis a 25. versben, hogy aki nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója. Tehát meg kell valósítanunk Isten igéjét. Nagyon fontos az, hogy mi lehet az oka annak, hogy erről tanítanunk is kell. Hogy Daninak egy olyan gondolata támad, hogy beszéljünk erről, hogy az ige tanulása, tanulmányozása, megtanulása fontos. Talán azért, mert jó, hogyha felelevenítjük, jó, hogyha élővé tesszük azt, és jó, nem biztos, hogy minden rendben van velünk. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a hozzáállásunkon múlik az, hogy mennyire tud Isten hatni ránk, mennyire tud hatást kifejteni Istennek az élő beszéde. Ugye azt olvassuk az igéről, hogy Istennek a beszéde az élő és ható. Tehát amennyiben nem élő és nem hat ránk, akkor nem lesz meg ez a kapcsolódás az Isten beszéde és a mi lelkünk között. Azért, hogy ez hason is ránk, nagyon fontos az, hogy ne csak mechanikusan tanulmányozunk és tanuljunk Isten igéjéből, hanem legyen meg az a megalapozottság, az a hozzáállás bennünk, ami nélkül ez nem valósulhat meg. Nem tudjuk valóra váltani. Milyen is ez a hozzáállás? Mi az, amire figyelnünk kell? Ha nincs meg, akkor azt arra törekednünk kell. Ha megvan, akkor ezt meg kell erősítenünk. Milyen hozzáállásnak kell? Nagyon érdekes, felolvasott igékben is, hogy olyan fajta hozzáállás tükröződik ki a versekből, amely egy aktív hozzáállás, de elsősorban befelé aktív, és nem kifelé. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy legyen mindenki gyors a hallás. Milyen érdekes ellentét vár. A hallás az ugye egy ilyen passzív cselekedetnek mondhatjuk, nem egy olyan nagyobb. És mégis egy aktív jelző párosul hozzá. Azt mondja, gyors a hallás. Ez is egyfajta elsősorban egy belső aktivitását fejezi ki a hívő léleknek. Vagy azt olvassuk, hogy késedelmes a kifelé való aktivitása. Késedelmes a szólása. Késedelmes a haragra. Ugye ez is mindig kifelé menne belőlünk, egy kifelé való impulzus. És 21. versben azt olvassuk, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Ugye? Ez is egyfajta fogadása. Egyfajta kívülről jövő impulzus, ami Istentől jön, és megint csak a befelé való aktivitás. Azt mondja, szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Nem tudom, hogy ki oltott már fát, vagy valamilyen növényt. Én már oltottam apukámnak a segítségével. És cseresznyefát oltottam. Föl kellett metszeni egy ilyen egy vagy két éves ágat, és abba egy másik szelíd fajta cseresznyét bele kellett tűzni, körül kellett gumival csavarni, és várni kellett, hogy mit történik. Na most apukám elmondta, hogy hogy kell csinálni, segített a kezemmel körbe csavarni, beoltottam ezt a cseresznyefát. És a három vesztővől, amit beoltottam, kettőnek az lett az eredménye, hogy le lehetett róla idővel venni ezt a gumit, az látszott, hogy összeforrott a két különböző növény, ugye, amit oltottam, és az alany, és elkezdett rügyezni, és elkezdett levelet hozni. És most már akkora ez a fa, hogy most nyáron például már gyümölcsöt is cseresznyét is szedtem róla, be is raktuk befőtnek, úgyhogy ott van a polcunkon ez a oltásnak az eredménye, ez a gyümölcs. Volt viszont egy ág, amelyik következő tavasszal levéve a gumit, láttuk, hogy nem hozott rügyet, nem lett levele, és hát nem fogadta be ezt a beléje oltott másik cseresznyét, másik fajta cseresznyét, hanem megszáradt, és nem lett belőle gyümölcs. Eszembe se jutott, hogy ezt a megszáradt részt levágjam, és akkor azért egy befőttes üvegbe, mert azért nem drága, berakjuk, és majd esetleg karácsonykor ezt a száradt is gajat, ezt majd oda rakjuk az asztalra, és akkor majd valaki megeszi. Ha én nem is, hát valaki lesz a családban, hogy legyen valami haszna. Nem fogadta be a beléje oltott nemes gyümölcsöt. Ez lett az eredmény. Nem hozott jó gyümölcsöt. Itt ezt a hasonlatot használja Jakab, amikor azt mondja, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Ne lökjétek ki azt. Ne lökjétek ki magatokból. Ha halljátok Istennek az igéjét, ne következzen meg bennetek az, hogy az neked nem tetszik. Még ha ez be is következik, hogy nem tetszik, ne lökd ki. Fogadd akkor is alázattal és szelítséggel. Próbáld meg. Védj erőt magadon, és fogadd be, mert az az Istennek az élő igéje. És csak akkor lehet gyümölcs ebből, hogyha nem lököd ki, hogyha az nem szárad meg, és nem satul el a te életedbe. Ez a belső aktivitás, ugye, itt a 21. versben ezzel a képpel fejezi ki Jakab apostolit. Érdekes, hogy maradva a hozzáállásnál, ami szerintem a kulcsa az egész sikeres Biblia tanulmányozásnak, a Bibliából való tanulásnak és annak a valósággá váltásának, ugye a hozzáállás. Nagyon érdekes, hogy amikor először találkoztam egy érett hívővel, aki már nagyon régóta járt a hitben, és szelíden fogadta minden bizonnyal a beléje oltott igét, ugyanis nagyon felnéztem rá, és segített nekem a Bibliát tanulmányozni, mert nekem a levelek olvasásában minden összefolyt, mindenhol csak ugyanaz kegyelem, békesség, stb. Nem tudtam szétválasztani semmit a levelekből. És ahogy tanítványozott, én nagyon élveztem és nagyon örültem annak, ahogy tanulhatok Isten igényéből. És az egyik alkalommal azt mondta nekem, hogy így megállva, amikor vége volt már egy ilyen tanítványozó alkalomnak, azt mondta, hogy megállt, és milyen szemembe nézett, és nagyon megfontolta, lassan azt mondta, hogy Józsi, te tanítható vagy. Nem értettem, hogy ez mit jelent, hogy miért olyan fontos ez, én nem éreztem semmiféle különleges dolgot, de azt mondta, hogy tanítható vagy. Azóta eltelt 20 év, mióta ez az eset történt, amit most itt röviden felidéztem, és most már értem, hogy miért mondta ezt. Igaz, hogy közben találkoztam ilyen munkatársakkal, akiknél a misszió szervezetnél dolgoztak, és hát én hozzám is egy, miután jeleztem, hogy jöjjenek ki, egy év kellett, hogy kiussonak hozzám, ugyanis annyira sok ember volt éhes akkor Isten igéjére, 1990 és 92 között volt ez az eset, hogy nem volt nekik annyi munkatársak, hogy kimenjenek, és elmondták ezek a munkatársak nekem, hogy ebből az okból, mivel nagyon sok Isten igére éhes ember volt, azok az emberek, akiken azt látták, hogy nem készek befogadni Isten igéjét, megszakították a kapcsolatot, és inkább hívták az ilyen közösségi alkalmakra, mint sem, hogy személyesen hétről hétre napról napra kijárjanak hozzájuk, és úgy tanítmányozzák őket. És ezért lehetett nagy dolog az, amit én akkor nem értettem, hogy ez most mi a lényeg ennek, ilyen kicsit ilyen túl játszottnak találtam, hogy miért kellett ilyen fontoskodóan mondani, hogy vannak, akikhez nem mentek ki, mert azt látták többet, hogy nem készek befogadni Istennek az igéjét, nem készek átalakítani, nem készek beengedni az életükbe, nem készek, ha kell változtatni a saját szívükön, Isten igéjének a hatását nem készek beengedni. Nem fogadják az igét szelízen. Ez persze nem az én személyemből szól, hogy én milyen jó voltam akkor, hiszen ez egy 20 évvel ezelőtti dolog, és bárki, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék egyrészt, másrészt, aki nem fogadja szelíden, az még fogadhatja és keresheti Isten akaratát. Hiszen ez is a célja Isten igének, hogy mindannyiunkat változtasson. És a másik dolog ezzel kapcsolatban, amit 20 év alatt én tapasztaltam, hogy bizony én is nagyon, azt akartam mondani, hogy nagyon sok, de az nem igaz, jó pár lelki beszélgetésbe vettem részt különböző hívőkkel. És voltak köztük olyanok, akik bizonyos élethelyzetben, egy döntés elé állva, nem volt nyilvánvaló számukra, hogy mi a helyes lépés, mi Isten szerint való. És erről kezdtünk el beszélgetni, hogy mi lehet az Istennek az igéjében az ő akarata, és amikor számomra ez világos volt kívülállóként az ő élethelyzetéből, és amikor elkezdtem mondani neki, hogy mi Isten akarata és terve az Isten igéje alapján az életére, akkor azt láttam rajta, hogy örül annak, hogy hallja, hogy Isten ragaszkodik ahhoz, amivel egyébként ő idézőben nem ért egyet, és nem teljesen abba az irányba akarja az életének a malmát hajtani. De mikor hallotta Isten igéjét, öröm volt benne. Pedig nem egyezett a saját véleményével. Volt ilyen egy pár eset, és ezek az emberek meg is változtatták az addigi gondolkodásmódokat, mentek abba az irányba, ahova az Isten igéje mondta, és örömmel, már akkor pedig nem egyezett a saját gondolkodásokkal. Volt másikféle hívő ember típus is, akikkel ugyancsak beszélgettünk egy adott élethelyzet kapcsán, és már arra a kérdésre is, hogy szeretnéd-e Isten szerint valóra formálni azt az élet területet, amiben éppen vagy, már rögtön kimondta azt, hogy én ezt és ezt akkor is így fogom tenni. Nem érdekel, hogy Isten mit mond. Ugyanis konkrét kérdésre, hogy ha Isten mást mondana, mint amit te gondolsz, lenne benned készség, ezt így konkrétan megkérdeztem tőle, beszélgetésnek rögtön az elején, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ő azokat a lépéseket, amiket ő elhatározott, azokat meg fogja tenni függetlenül ettől. Most, hogyha ezt összevetjük, és nem hiszem, hogy ez az elszigetelt esemény, mert több ilyen élethelyzet volt, akkor érthetjük, hogy milyen az, hogy hívő és hívő között különbség, vagy hogy állunk az Isten beszédéhez. Mi jellemezi a lelki alapállásunkat, hozzáállásunkat. És nem mindegy, hogy melyik fajta ember kezd el igét tanulmányozni, igét tanulni, az igét tanulással magába fűzni. Az az érdekes, hogy arra is volt példa, hogy a bibliai történetek közül valamelyiknek az felelevenítése közben, hívő közösségben, azt veszem észre, hogy valaki nem érti meg, hogy miért olyan nagy hatású az a rész az igében. Amit egyébként sokszor idéz még az írás, és olyan könnyed értetlenséggel fogadta azt a nagyon nyomatékos és rám nagyon erős hatással való ige szakasz, ami nagyon hatott rám, és nagyon elgondolkodtatott, és vívódásokat okozott bennem. És az lett a gyümölcse például bennem, hogy sokkal komolyabban kezdtem el figyelni Isten beszédére. Ha nem is értettem meg minden mozzanatát annak az ige szakasznak, de azt elérte Isten, hogy egyfajta erőteljesebb komolyság lett, amikor olvastam egyes bibliai ószövetségi történeteket. És ha feltesszük azt a kérdést, hogy amikor egy kapcsolatban vagyunk valakivel, az előrelépés-e, hogyha az ő szavára, amikor beszél nekünk, erőteljesebben, komolyabban figyelünk, ugye? Vannak olyan kapcsolataink, például én is most áttekintettem, mikor készültem fel erre, hogy vannak olyan emberek a környezetünkben, környezetemben, akik amikor beszélnek, nem olyan fontosan, nem olyan erőteljesen figyelek rá, hanem olyan, hát jó, mondja, de nem annyira figyelek. Van másik személyek, akiknek meg nagyon figyelek arra, hogy mit mond. És ha nem hallottam, amit mond, akkor is rákérdezek, hogy mit mondtál? És akkor megismétli. És nagyon érdekes ez a hozzáállás, lehet, hogy csak bennem van így, hogy különböző emberek, akik körülöttem, akikkel kapcsolatban vagyok, különböző szinten veszem komolyan azt, hogy mit mondanak, amikor beszélnek. Egyébként a feleségem is szokta mondani, hogy nem figyelsz rám már megint. Most ezt nem arra mondtam példának, hogy ő azok közé tartozik, mert a feleségem azok közé tartozik, akire nagyon figyelek, de ugye van olyan kapcsolat közöttünk, hogy ő rögtön meg is jegyzi, hogy most látom, hogy nem figyeltél rám, pedig én igénylem azt, hogy figyelj rám. És vannak bizonyos témák, amiben ezt elég sűrűn mondja, mert tudja, hogy engem nem érdekel az a téma, ami őt meg érdekli. És én tudom, hogy őt érdekli, de engem nem érdekel az a téma, és ezért ő szokta mondani, és viszont is így van, mert van, amikor meg ő nem figyel rám bizonyos témára, és akkor én mondom, hogy legalább most figyelj már rám, tudom, hogy téged nem érdekel, és talán helyén is van, hogy őt nem kell, hogy annyira érdekelje, de én szeretném azt, hogy ő figyelne rám. Na most így vagyunk Istennel kapcsolatban is, és azért mondtam el ezt a példát, mert Istenre is valamilyen fajta komolysággal figyelünk. Valamilyen szintű az a elköteleződésünk, hogy amikor olvassuk az ő igéjét, akkor van egy szintje a figyelésünknek. Vajon hová helyezhetjük Istent a körülöttünk élő személyek csoportjába, amikor az ő beszédével foglalatoskodunk? Amikor keressük és kutatjuk az ő akaratát? Az ő szavaira komolyan figyelünk? Vár ki hatást bennünk? Ez a hozzáállás, hogy keressük Isten akaratát, csak szeretnék egy Zsoltárból egy személynek felolvasni bizonyos igéket, amiben ő kifejezi azt, hogy milyen a hozzáállásának a miensége. Azt mondja a 119-es Zsoltár írója, hogy boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvény. Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. az, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mind örökké. Kinyitom számat és lihegek, úgy vágyódom parancsolataid után. Láthatjuk, hogy milyen kifejezésekkel a vágyódásnak, az akarásnak, milyen szívbeli állapotot ír le ez a Zsoltár író is, amikor Isten igéjéről elmélkedik. Nagyon fontos az, hogy meglegyen bennünk az a hozzáállás, hogy akarjuk, vágyjuk Isten igéjét, és szeretnénk, hogyha hatna ránk, hogyha átjárná a mi szívünket. Miért is kell igét olvasni? Tanulni és tanulmányozni. És hogyan kell ismerni Isten igéjét? Ha megfigyeljük Jézusnak a pusztában való megkísértését, akkor azt látjuk, hogy az első kísértéskor, amikor a sátán megkísértette, és mondta, hogy változtasd ezeket, ha Isten fia vagy, változtasd ezeket a köveket kenyérré, akkor Jézus Isten igéjébe kereste a választ, és azt mondta, hogy meg van írva. Ugye? Ezt hallhatod, hogy meg van írva. Belekerült egy olyan élethelyzetbe, ami fontos és döntő jelentőségű az ő életében, és Isten igéjéhez folyamodott. És azt mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. A sátán erre azt mondta, hogy meg van írva, hogy ha leveted magad erről a magas helyről, akkor az angyalai hordoznak téged, de hogy nem engedik, hogy a kőbe üsd a lábad. Ha Jézus igével válaszol, az neki fontos, akkor a sátán is próbál egy igével elejteni őt. És Jézus megint csak mivel válaszol ebbe az élethelyzetbe? Azzal, hogy de az is meg van írva, hogy ne kísérj az Urat, a te Istenedet. És a harmadik alkalommal, amikor felajánlja neki egy óriási ajándékot a sátán, akkor is Jézus mivel válaszol? Meg van írva, így kezdik. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Mind a háromszor így válaszolt Jézus, és felismerte ezt az élethelyzetet, hogy ez egy döntő jelentőségű. És mindannyian benne vagyunk olyan élethelyzetben, ami döntő jelentőségű számunkra. És azt olvastuk, hogy az ige az, ami meg tudja tartani a lelkünket. Nem mindegy, hogy ezekben az élethelyzetekben mit teszünk, és hogyan válaszolunk erre. Nagyon érdekes történetek vannak a Bibliában, amikor olyan élethelyzetbe kerültek bibliai szereplők, amikor olyan krízishelyzetbe kerültek, ami az életükben nagy befolyással volt. Ezekben a helyzetekben nagyon sokan elbuktak és elestek. Nem voltak feltöltekezve Isten igéjével, Isten beszédeivel. Nem tudott életet jelenteni számukra Istennek a szava. Nem járta át, nem hatott át a bensőjüket Isten szava. Gondoljunk csak például Ádám és Évára. Nem volt különösebb gonoszság bennük. Nem akarta az egyik megölni a másikat. Nem akarta elválni és másikat keresni az egyik a másik helyet. Nem akarta Istenre semmiféle gonoszságot elkövetni. Nem a hátukat fordították. Egyszerűen jött egy élethelyzet, amikor számot kellett adni, hogy mennyire járta át őket, mennyire gyökerezett meg a szívükben, mennyire oltódott beléjük Isten igéje, és az lett az eredménye, hogy egy óriási pusztulással végződött az ő személyes életük, és az ő utódaiknak az élete. Ugyanígy van az Ószövetségben egy próféta, akit Isten küld, hogy mondjon el egy proféciát, és ott ne álljon meg, ne egyen, ne igyon, forduljon vissza, és menjen el arról a helyről, és ne menjen be sehová. El is végezte ez a próféta ezt a munkát, amit Isten parancsolt neki, és vissza is fordult, nem ment be sehová, nem evett és nem ivott. Viszont volt egy öreg próféta, aki megtudta, hogy az Istentől küldött ember, utána ment, és azt mondta neki, hogy Isten megjelent neki is, és az a parancs, hogy jöjjön vissza nyugodtan ő hozzá, és ott egyen és igyon. És ez a proféta visszament ezzel az öreg profétával, ez ezt is volt, de ez Istennek nem tette. És amikor elmentettől a profétától, az oroszlánok szétszaggatták, vagy egy oroszlás, ha nem emlékszem, hogy hány. Tehát egy olyan élethelyzetbe került ez az Isten embere, amikor nagyon fontos lett volna, hogy tudja, hogy mi az Isten szerint való lépés. Hogy kell Istennek tetsző módon lereagálni ezt a helyzetet, és nem sikerült neki. Még csak fel se ismerte szerintem, hogy ebből baj lehet. És sok ilyen történet van a Bibliában, fölírtam ide magamnak egy pár, Anániás és Szafira esetétől kezdve, Elizeus, aki gúnyoló gyerekek, az a 42 gyerek, akik széttéptek a medvék. Nagyon sok olyan helyzet van, amit úgy gondolunk, hogy hát ez egy kis csekélység. Itt nem lesz nagy baj, hogyha nem Isten tanácsa szerint fogok eljárni. Ez nem egy olyan jelentőség teljes dolog. És most, hogyha nem figyelek Istenre, ha nem keresem az akaratát ebben az élethelyzetben, nem történhet olyan nagy baj. Nem tudjuk, testvérek, hogy milyen élethelyzet az, amikor Isten másképp válaszol, mint amikor a türelme és a kegyelmét gyakorolja. Isten szuverén Isten. Nagyon fontos az, hogy ha telve vagyunk Isten igéjével, akkor amikor jön az a nehéz élethelyzet, ami bizonyosan mindenünk életében eljön, többször is, akkor készen tudunk lenni arra a próbára. Jézus is nem a kísértéskor kezdett el Bibliát tanulmányozni és a tekercseket forgatni, hogy mi lehet Istennek, hanem be volt teljesedve, és úgymond a felkészülési időszakban, amikor még nem ment a sátán őt megkísérteni, legyengített állapotába, hanem amikor még erős volt, mert tudott étkezni, és nem volt ilyen erős kísértés rajta, akkor azt az időt arra használta, hogy felkészüljön, megismerje Istennek mind jobban, mind pontosabban az akaratát. És ezáltal készen tudott lenni arra, hogyha meg próbába esik, akkor könnyedén tudta forgatni az Isten igéjét ebben a helyzetben. A hozzáállásról beszéltem, hogy legyünk készek, és legyen képlékeny és lágy a szívünk az Isten igéjével szemben, ne lökjük ki. Ugyanis amennyiben nincs meg ez az alapállás, ez a szívbeli hozzáállás Isten igéjéhez, akkor nem használ nekünk az ige, ugyanis Istent nem lehet becsapni. Vannak is rossz példák a Bibliában, arra nézve, amikor valaki rosszul alkalmazza az igét, Isten igéjét. Alkalmazza ő, de az Istennek nem az a minden, hogy most itt egy igét tudjunk, és azt elmondjuk, hanem hogy értsük. És megértést Isten szent lelke adhat, amit pedig azoknak ad, akik őt keresik, akik őt valóban keresik, akik befogadni készek az igére. Például ezek a rossz példák közül, amikor Isten igéjét használták, hát rögtön itt van az említett kísértési példa, amikor a sátán is Isten igéjét mondta Jézusnak, hogy használd Isten igéjét úgy, amit megvan írva a 91-es Zsoltárban, hogy vigyázz rá, és nem ütött kőbe a lábad. Ugye, és Jézus tudta, hogy ezt az igét nem így kell használni. Ez az ige most nem erre az élethelyzetre jó. Mi tudjuk-e, hogy Isten igéjének mi a célja? Meg tudja-e értetni velünk? Azt mondja a Zsoltáros, hogy értesd meg velem utasításai célját, hogy elmélkedjen csodáidon. Nem csak azt mondja, hogy ismerjen meg a te beszédedet, a te igédet, hanem hogy azoknak a célját is ismerjük meg. Van célja Isten igéjének. És Jézus tudta, hogy mi Isten igéjének a célja azzal a nem ütött kőbe a lábadat, és tudta, hogy nem ez a célja Isten igéjének, hogy ő ugráljon le onnan, és akkor majd Isten megmutatja a hatalmát. Nem az a célja, hogyha volt neki is természetfeletti képessége, hogy a kenyereket vagy a köveket kenyérré változtassa, mert ő emberként is élt a Földön, Isten és ember volt egyszerre. Tudta, hogy ezt itt nem lehet alkalmazni. Én is hallottam már olyan igéket, amikor valaki például annak alátámasztására, hogy bármiféle párkapcsolatot elkezdhet, egy olyan igét mondod, hogy az Úr megadja szíved vágyát. Bízz az Úrban, az Úr megadja szíved vágyát, és akkor ez az alapú szerintet ez az ige neki, hogy egy olyan párkapcsolatot kezdjen, ami nem tetsző Istennek. Ugye? Isten igéje, nem feltétlenül, igéjének az ismerete nem feltétlenül azt jelenti, hogy már az alkalmazásban is jártasak vagyunk. Szövedéket kell képezni Isten igéjét megismerve, hogy tudjuk összehangolni a különböző helyeken a különböző kijelentéseit Istennek. Emlékszünk arra a példára is, hogy vannak olyan hívők, akiket Isten majd elítél, pedig az ő nevét, ők azt gondolják, hogy az ő nevében profétálnak, gyógyítanak, űznek ki ördögöket. Nyilván, hogy ők is Isten igéjét ismerik, tudják, használják. De valami nagyon nagy baj lehet, hogyha Isten lesújt majd ezekre az emberekre. Nem elég csak ismerni, tudni, megtanulni, helyesen kell alkalmazni. Hogyan? Nem tudom elmondani. Egyet tudok, hogy a hozzáállás, az alapállásunknak nyitottnak kell lennünk. Késznek akár arra, hogy halálba adjuk a saját akaratunkat. Teljes megadással, önfeladással kell Isten igéjét megnézni. Ha az rám nézve valamit formálni akar, akkor azt én átformálom. Amennyiben nem ez következik, nem ilyen a szívünknek az állapota. Azt is mondja ez a Zsoltár író egy másik helyen, hogy az, hogy hajoljon a szívem a te beszédedre. Hajolj, legyen képléken. Díszes edény milyen agyagból lehet formálni, amiben jó sok víz van, mert képléken anyag kell. Hiába van egy tökéletes mester, a világ legjobb fazekasa, Isten is él néha ezzel a példával, hogy ő fazekas, hiába a világ legjobb fazekasa, hogyha nincs víz abba az agyagba, amiből formálnia kell neki egy szép edényt. Ha nem képlékeny az az edény, nem lesz belőle díszes edény. Éppen ezért nekünk is ahhoz, hogy jól alkalmazzuk a megtanult igét, a belénk hozott igét, az a szívbeli készség, hogy Istennek kész vagyok átadni önmagamat teljesen, az az elengedhetetlen alapfeltétele. Egy másik hely, amikor valaki rosszul az ige ismeretét rosszul alkalmazta, volt egy ember, aki túl nagyon szerette Jézust. Erről is már volt szó. Az se jó, ha valaki túl nagyon szereti Jézust, mint Péter, aki meg akarta óvni attól, hogy ez történjék veled oda. Persze, hogy ezt jól értsék a testvérek, nem lehet eléggé szeretni az Urat, de azt mondta, hogy nem Isten szerint gondolkodik. Nagyon jó, hogy szeretsz engem, hogy óvni akarsz, hogy védeni, hogy nekem a javamat akarod, szeretsz engem. Ugye nem gyűlölte, nem azért mondta Péter, mert gyűlölte Jézus, és el akarta ejteni, hogy a sátán majd most botlassza meg, hogy nem viszi véghez a megváltást. Péterben nem volt ilyen szándék. Péter szerette Jézust, csak Jézus mégis meg kellett, hogy dorgálja, mert Istent jól kell ismerni, és az Isten igéje alapján kell nekünk eljárni, akár szeretünk, akár bármit cselekszünk. Tehát fontos az, hogy Isten megértesse velünk az utasításainak a célját, hogy elmélkedjen csodáidon. Ez egy nagyon fontos része az, hogy elmélkedjünk Isten csodáin, Isten igéjén. Az ige olvasásához és a megtanulásához párosítani kell egyfajta szellemi aktivitást. Sokszor van az, hogy valamiről tanulunk, de nem tudjuk hozzáépíteni ahhoz a képhez, ahhoz az Isten képhez, amit Istenről már alkottunk. És az nagyon fontos, hogy ne olyan láncot kovácsoljunk egy-egy ige tanulmányozáskor, egy-egy ige olvasáskor, amit szépen megkovácsolunk, és az egy nagyon tökéletes láncszem, azonban nem kapcsoljuk hozzá a korábbi láncokhoz, amiket már Isten megmutatott nekünk. Mert akkor, amikor 100 darab ilyen láncszemet kovácsoltunk, az nem lesz majd teherhordó, mert rövid lesz egy láncszem hosszúságú. Tehát nagyon fontos az, hogy keressük Istennek az akaratát, és az, mint ahogy a nyelvtanulásban is van egy úgynevezett hógolyó módszer, hogy megtanulnak a tanulók 10-20-50 szót, és azt alkalmazzák, forgatják, utána ehhez hozzátapasztanak még 5-öt, és utána már ezt a 15-25-55 szót forgatják, alkalmazzák. Tehát ilyen hógolyó módszerrel keressük mi is az Urat, és egy Isten képet formáljunk ki, hogy milyen Isten, hiszen az ő megismerése az örök élet. Fontos az is, hogy olvassuk az egész Bibliát. Ne csak kiragadott részeket, kis független szakaszokat, ne ebből álljon ki. Nem azt mondom, hogy ne olvassuk így a Bibliát, ne ebből álljon ki a mi Isten keresésünk, a mi Isten kutatásunk. Olvassunk el egész könyveket. Lássuk a teljes képet. Az Ószövetséget is ne hanyagoljuk el. Az Új Szövetségtől a Jelenések könyvét ne hanyagoljuk el. Egész egybefüggő könyveket olvassunk el. Nagyon fontos. A kis kiollózott kis szakaszokból nem tudunk ugyanarra azokra a következtetésekre eljutni, mint hogyha egybe látunk egy nagyobb képet a Bibliából. Van egy olyan ismerősöm, aki 120-ig számolta az Új Szövetségnek az elolvasását. Tehát egybefüggően, amikor nem úgy, hogy csak részeket, hanem egybefüggően, amellett, hogy tanulmányozta részenként is a Bibliát, 120-szor legalább elolvasta az Új Szövetséget. Nagyon fontos az ige tanulmányozása során, hogy adott kérdésekben, témákban tudjuk, hogy hol tanít a Biblia, és mit tanít abban az adott kérdésben, abban az adott témában a Biblia. Ez megint csak azt... Azért fontos, hogy ne kis független szakaszokból álljon a mi Isten keresésünk, Biblia tanulmányozásunk, mert sokszor téma jellegűen jönnek elő az élethelyzetekben a kérdések. Úgy vetülnek föl, és mindannyiunknak Isten igéjében kell keresnünk a választ. Emlékszem, amikor följött az én életembe is, hogy vegyek föl hitelt. Mit csináljak? Vegyek föl, vagy ne vegyek föl? Mit mond erről Isten? És rögtön eszembe jutott egy ige. A szinte nulla testvére. Tehát feljött ez a kérdés, én nem akartam hitelt felvenni, de jött egy ötlet szüleim részéről. Egyszerűen nem tudtam, hogy Isten ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Én meg nem akartam elkezdeni gondolkozni, mielőtt tudnám, hogy Isten mit mond erre. El kellett kezdenem keresni, hogy mit mond Isten, hol, és hol beszél erre. És még azt se tudtam, hogy hol, és mit mond. Most már tudom. Tehát sokszor fontos az, hogy témaszerűen keressük Istennek a igében a akaratát. Ugyanilyen téma a hitel mellett párválasztás, a párkapcsolat, a házasság, a gyülekezethez való hozzáállás, a szolgálat. Csak most mondok egy pár témát, amiről tudnunk kell. Tudnunk kell azt, hogy mi Isten akarata. Ezek a témák meghatározó jelentőségűek az életünkben. És még lehetne sorolni, hogy mik azok. Éppen ezért nagyon fontos ez a fajta Biblia tanulmányozási módszer is. És hogyha ismerem a célját Isten adott igéjének, akkor tudom majd jól alkalmazni. Mondok egy példát. Volt már olyan, de általánosságban is mondhatunk, hogy valaki odajön hozzám, és mondjuk megvádol egy vezetőt, hogy valami nagyon csúnya dolgot csinált az a valaki. És ez egy hiteles testvér az, aki mondjuk odajön hozzám. És mondjuk valamilyen csúnya váddal illet egy vezetőt a gyülekezetbe. Mit csinálja én? Eszembe jut ugye az, hogy Isten mit mond ebbe a helyzetbe? Azt mondja, hogy a szeretet mindent hisz. Nekem nincs jogosultságom megkérdőjelezni azt, hogy egy testvér, amikor ilyen súlyos dolgot fogalmaz meg, hogy az nem igaz. Hát miért tenni? Én ezt elhiszem neki, hiszen én a jót feltételezem, én sem mennék oda senkihez egy igaztalan fáccal. És oda jönnek hozzám, és ezt mondják. Használjam ezt az igét, hogy a szeretet mindent hisz. És e világ fiainál az Isten gyermekei azok ilyen esetlenebbek, van egy ilyen ige is, a hiszékenység. Úgy néz ki, hogy Isten igéje azt mondja, hogy a szeretet mindent hisz. De eszembe jut egy másik ige is, ami meg a példabeszédekben van, egy, és lehet erre az esetre alkalmazni, vagy nem. Igaznak látszik az, aki elsőnek szól a perben, de sorra kerül ellenfele, aki megtáfolja. Hú, tényleg, ez is Isten igéjében van. És nekem is volt már olyan eset, hogy odajött hozzám valaki, elmondta a dolgait egy másik személlyel kapcsolatban, hú, hát ez ennek, hogyha a fele is igaz, akkor is neki van igaza, nem pedig annak a másik személynek. És amikor a másik félnek is az érveit, a gondolatait meghallgattam konkrétan, akkor eszembe jutott, hogy hú, hát teljesen más a helyzet, mint ahogy a másik fél elmondta. Milyen nagy Isten igéjének az igazsága, hogy igaznak látszik az, aki elsőnek szól a perben. De sorra kerül ellenfele, aki megcáfolja. Ugye? Ehhez az élethelyzethez, amikor megvádolnak egy vezetőt, a szeretet mindent hisz. Igaznak látszik, aki elsőnek szól a perben. Eszembe jut még egy ige, hogy ne ítéljetek. Akkor most én egyáltalán ítéljek, ne ítéljek. Egyáltalán szóljak valakinek. Szóljak a gyülekezet vezetőjének, hogy egy másik vezetőre, vagy ne terjesszek plegykát, hogy mit tegyek. És eszembe jutnak ugye Isten igéi. Eszembe jut egy másik ige is. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, mondja Timóteusnak Pál, csak két vagy három tanú szava. És akkor ezt alkalmaznak. Ugye? De ha van valami fogalmunk Isten igéjéből arra nézve, hogy mi az ő akarata, miket mond ő, mindjárt jobban tudunk gondolkodni, és a legjobb forrásból származó gondolatokat tudjuk a mérlegünkre tenni, hogy mi a helyes viselkedési minta ebben az esetben. Hogy nehogy én valamilyen rossz irányt vegyek föl az én cselekvésemben. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, ismerjük Istennek a beszédét. Hogy tudjuk azt, hogy mikor, mi a helyén való magatartás. Hiszen az ige azt mondja, hogy Istentől elidegenedett gondolkodásúak vagytok, vagy voltatok. És ez igaz rám is. Sokszor az én ítéletem nem az Isten ítélete. Sokszor azért, mert nem ismerem Isten igéjét. Sokszor csak azért, mert ismerem Isten igéjét, de nem értek egyet azzal, mert a célját nem tudom annak az igéjét. Annak is ott kell lenni a fejembe azoknak az igéknek, aminek a célját még nem fette föl előttem Isten. És nagyon örültem annak is, hogy most nincs jelen az illető, de a házi csoport alkalmon mondta az egyik testvér, hogy neki sok kérdőjel van a Bibliájában, de van, amiket nem ért. Helyes. Fogalmazzuk meg azokat a kérdéseket, amiben még nem értjük, ahogy a zsoltárírú is, nem érti Isten igéjének vagy akaratának a célját. Mert ha az nekünk fontos, várhatjuk, hogy Isten felfedi előttünk, amit akar, és minket építeni akar. Ebben is. Úgyhogy ezért is nagyon fontos az, hogy az igét tanuljuk, szó szerint is tanuljunk meg igeverseket, az igét tanulmányozzuk, egész biblia verseket, egész könyveket olvasunk el, bizonyos felmerülő témákban keressük meg, mit mond Isten igéje, és a legfontosabb mindenek felett, hogy nyitott szívvel álljunk Isten elé. Azzal a hozzáállással, amit tud egyáltalán használni. Amennyiben ez nincs meg, akkor az csak pótcselekvés, mindenfajta kegyesnek látszó. Ige tanulás, ige tanulmányozás. Tehát szelíden fogadjuk Isten igéjét, mert ez tudja megmenteni a mi életünket, és amennyiben szelíden fogadjuk a belénk oltott igét, akkor nem fogunk úgy járni, mint ahogy az említett rossz példákban lévő szereplők, akik nem gondolták, hogy ez lesz az utolsó napjuk, hogy ez lesz az utolsó cselekvésük. Adjunk súlyt Isten igéjének, mert Isten nem olyan személy, mint amikor említettem azt a példát, hogy különböző, minket körülvevő emberek különnek különböző súlytadunk a szavainak, különböző mértékben figyelünk rájuk. És ugye vannak olyan emberek, akiket észreveszik, hogy nem figyelnek az ő szavukra, lehet, hogy a testvérek is ismernek ilyen embereket, és akkor egyre nyomatékosabban, egyre erőteljesebben, hangosabban és nyomatékosító szavakkal mondják, amit mondanak, mert nem figyelnek rájuk. De ezzel nem érik el azt, hogy jobban figyeljenek rájuk. Isten nem ilyen. Isten elmondta egy mondatban, hogy ha amelyik napon eszel arról a fáról, azon a napon meghal. És nem kiabált, nem kürtöltetett, hanem elmondta. Ezért az Isten szavát mindig komolyan vegyük. Komolyan figyelmet arra. Engedjük be a szívünkbe, tudjon ránk hatni, legyen ránk erős hatása, gondolkoztasson el, tegyünk fel, nem baj, hogyha vívódunk, csak ne felületesen legyünk Isten igéjével szemben. Így áldjon meg Isten mindannyiunkat és a Biblia tanulmányozásunkat, Isten keresésünket.